Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Civilizációs betegségeink, a magas vérnyomás, az elhízás, a cukorbetegség, az érelmeszesedés vagy a stressz gyulladt állapotban, valósággal állandó készültségben tartják a szervezetet. Ez a készültség azonban hosszú távon többet árt, mint használ, és az eredménye sokszor az, hogy nagy baj történik az agyban. Ezen a kutatási témán dolgozik a Frisch ERC Consolidator Grant ösztöndíjnyertes Dénes Ádám, aki önöknek is beszél a részletekről. Mi számít gyulladásnak? Mi okozhat gyulladást a szervezetben?
Alapvetően gyulladást bármilyen sérülés vagy fertőzés okozhat a szervezetben. Ha nagyon általánosan gondolkozunk, ugye amikor az ember megszúrja az ujját, ott van egy klasszikus gyulladásos reakció, utána bepirosodik, fáj, megduzzad, esetleg meleg lesz. Ezek a gyulladásnak a klasszikus tünetei, és ugye látjuk, hogy például az ember ilyenkor a fájdalom miatt nem is tudja jól használni mondjuk az ujjait. De most ennek a hátterében molekuláris mechanizmusok állnak, amik gyakorlatilag a gyulladásos sejteket oda toborozzák a sérülés vagy fertőzés helyére, annak érdekében, hogy egyrészt izolálják a sérült területet, megpróbálják eltakarítani onnan a fertőző ágenseket, illetve hogy segítsék a sérült szövetet helyreállítani. Na most a klasszikus esetben vett gyulladás az a szervezet bármelyik szervében, akármelyik területen hasonlóképpen elindulhat. Ami ennél egy kicsit komplikáltabb az az, hogy ma már egyetem megkülönböztetünk steril gyulladást, olyan típusú gyulladást, amit fertőző ágensek, például baktériumok vagy vírusok okoznak, és a steril gyulladás szemszögéből nézve, amit mondjuk sérülés okoz, úgyhogy mondjuk fertőző ágensek nincsenek jelen. Azért fontos beszélgetni a dologról, mert minden olyan betegség, ami valamelyik szervben vagy szövetben akármilyen szintű károsodást, vagy akár csak az anyagcserének a magas fokú megváltozását okozza, indukálhat gyulladást, és így közreműködhet komolyabb betegségek kialakulásában.
Mi köze lehet ennek az agyi sérülésekhez, egyáltalán az agyhoz?
Két irányból érdemes közelíteni. Egyrészt az agyban a sérülés vagy fertőzésre adott gyulladásos válasz nagyon-nagyon hasonló módon indul, ha ott helyben történik valami, mint a szervezet többi részében. Vannak sejtek, amik különböző speciális molekulákat tudnak érzékelni, amik akár a sérült szövetből, akár pedig a mondjuk egy agyi fertőzésről beszélünk, akkor a fertőző ágensból, mondjuk egy baktériumnak a sejtfa anyagaiból felszabadulnak, és erre utána ezek a sejtek aktiválódnak, és különböző gyulladásos folyamatok indulnak el. Na most normális esetben, amikor egy idegrendszeri betegségről beszélünk, gondolkozhatunk úgy, hogy általában, ha az agyat mondjuk éri egy trauma, tehát valaki beveri a fejét, akkor ilyen gyulladásos folyamatok egyértelműen gyorsan elindulnak. Ennek lehet például egy következménye az, hogy sérülnek az idegsejtek, lehet egy nagyobb traumának a következménye az, hogy az agyszövet ugyanúgy, mint a mondjuk a megszúrt új megduzzad, és itt szintén károsodhat az agy, illetve nagyon komoly élettani működési zavarok léphetnek föl. Na most, hogyha ezt a szélsőséges esetet, amikor valami ilyen nagy dolog történik, félretesszük, akkor azt lehet mondani, hogy amikor egy pici sérülés vagy pici változás történik az agyba, az is indíthat egy gyulladásos folyamatokat. Ez két ok miatt lehet. Lehet azért, mert az agyban valami nem működik jól, például olyan fehérjék jelennek meg, amit nem megfelelően funkcionálnak. Gondolkozzunk ilyesmiben, klasszikus neurodegeneratív betegségekben, mint a Parkinson-kór vagy az Alzheimer-kór, illetve az agynak a saját állapotát nagyon nagy mértékben befolyásolják azok a gyulladásos folyamatok, amit nem az agyban, hanem azon kívül a szervezet többi részében zajlanak. Egyrészt azért, mert az agyi keringés az óhatatlanul ugyanazt a vért használja, amit a szervezet többi szerve. Tehát tulajdonképpen a szervezetben valahol máshol felszabadulnak a gyulladásos anyagok, ezek elérhetik az agyi ereget, itt már okozhatnak változást, illetve az agynak vannak olyan területei, amik nem védettek az úgynevezett véragygát által, ami normálisan az agynak a belső állapotát izolálja a külső keringéstől, és ezek a területek pedig szintén nagyon hamar reagálnak mindenféle olyan gyulladásos állapotra, ami a szervezetbe kialakul. Hadd mondjak egy példát, amikor valaki cukorbeteg lesz, akkor az ő keringésében nem csak a vércukor az, ami magasabb lesz, ahhoz képest, mint amilyen a normális állapot, hanem ennek a hatására olyan anyagcsere változások indulnak el, és olyan típusú sejtaktivációs folyamatok indulnak el, ami hatására gyulladásos anyagok is kezdenek el keletkezni. Ezek keringenek, ezek el fogják érni az agyszövetet is többféle úton keresztül, és az agyi sejteknek, gyulladásos sejteknek is az aktivitását befolyásolhatják, és gyulladást indukálhatnak az agyba. A legnagyobb kérdés itt az, hogy ezek a úgynevezett szisztémás gyulladásos folyamatok hogyan kommunikálnak az agyszövetben zajló gyulladásos folyamatokkal, illetve ha valamilyen betegség mechanizmus zajlik az agyban, akkor ezt hogyan befolyásolja az, hogy mondjuk a több többi szervben vagy a keringésben valamilyen gyulladásos faktorok vannak jelen. De jelenleg azt látjuk, hogy a legtöbb agyi betegség, mint például a stroke, az Alzheimer-kor, a Parkinson-kor, beszélhetünk akár viselkedészavarokról, beszélhetünk skizofréniáról vagy depresszióról, ezek nagyon komolyan befolyásolva vannak a gyulladásos folyamatok által, és így a legtöbb agyi betegség kockázati faktora között szerepelnek olyan perifériát vagy szisztémás rendszert érintő gyulladásos betegségek is, mint a cukorbetegség, az élelmeszesedés, az elhízás, vagy a magas vérnyomás, amelyek az egész szervezetben egy kvázi gyulladt állapotot idéznek elő, és ezáltal az agyszövetnek a működését is befolyásolják.
Ki lehet szűrni a veszélyeztetett embereket, hiszen ahogyan is említette, cukorbetegség, élelmeszesedés, elhízás, magas vérnyomás, szinte nem találunk olyan embert, akinél valamelyik ne lenne megtalálható.
Igen, ez egy nagyon nagy probléma. Elméletben természetesen ki lehetne szűrni a veszélyeztetett embereket. Itt két nagy probléma van. Az egyik nagy probléma az, hogy az ember, főleg a modern társadalmakra értendő ez, nem csak, hogy sokkal tovább él, mint régen, hanem nagyon megváltoztatta a saját környezetét és életmódját is, sokkal kevesebbet mozog, sokkal több cukrot, sokkal több zsírt eszik. Tehát alapvetően megváltozott azoknak a betegségeknek a köre, amik a populáció nagy részét elérik. Tehát ezeket az embereket populáció szinten is ki lehetne szűrni, hogyha nem lennének ilyen sokan. Ezért most arra korlátozódik a figyelem, hogy azokat a legveszélyeztetettebb embereket ki lehessen szűrni, akiknek valóban nagyon magas a vérnyomása, nagyon rossz a vércukra, nagyon nagy fokú élelmeszesedése van, de ezeknek az embereknek általában már betegsége is van, tehát nagyon sokszor, amire őket elkezdik vizsgálni, addigra már lezajlott egy csomó olyan folyamat évek vagy akár évtizedek alatt, ami mind a keringés egészében, mind pedig az agyban okozhatott változásokat, nagy Isten elindíthatott betegséget. Ilyen formában nem nagyon tudjuk ezeket az embereket most még jól kiszűrni. Az ember életmódja alapvetően nagy mértékben meghatározza azt, hogy milyen típusú betegségei lesznek. Nyilván van egy genetikai determináció, tehát óhatatlanul az ember azzal a génkészlettel és fizikai tulajdonságokkal jön világra, ahogy az számára sikerült. De ezen belül, mivel az életmód úgy néz ki, nagyon nagy mértékben közreműködik nagyon sok idegrendszeri betegség kialakulásában, ezért alapvetően az egyik legfontosabb üzenet, hogy számos idegrendszeri betegség, ha nem is gátolható teljesen, részben megelőzhető lenne az hogy nagyon odafigyel valaki a rendszeres testmozgásra, a megfelelő táplálkozásra. Alapvetően a stressz például egy nagyon káros hatás gyakorol a legtöbb esetben az agyra, és összességében hosszú távon az a fajta túlhajtott állapot is okozhat egy csomó betegséget. Tehát nagyon-nagyon sokat lehetne tenni annak érdekében, hogy valaki a saját egyéni egészségét minél hosszabb ideig megőrizze, és nagyon valószínűtlen, hogy amikor ezek a körülményekre valaki nem figyel, akkor az orvos tudomány majd minden egyes problémájára fog tudni megoldást adni. Tehát azt látjuk, hogy például az időskori elbutulás ellen a fenntartott szellemi és fizikai aktivitás szinte az egyetlen dolog, ami valamelyest tud védeni, és akik nagyon gyorsan elengedik a gyeplőt, azok nagyon sokszor látjuk, hogy akár bármilyen aktívak voltak előtte, hihetetlen gyorsan elkezdenek hanyatlani. Ezeket a folyamatokat kéne részben kutatási oldalról megérteni, részben pedig az életmód szempontjából én azt gondolom, hogy felvilágosítás terén és a saját egyéni élet szempontjából is mindenkinek van felelőssége abba, hogy lehetőleg jó egészségben és túl sok kockázati faktor nélkül nézzen bele mondjuk valaki az időskor, hiszen várhatóan az emberek egyre tovább fognak élni, és ezért nagyon valószínű, hogy az idegrendszeri betegségeknek a gyakorisága folyamatosan növekedni fog. Nagyon valószínű, hogy az embernek az életmódja rendkívül mértékben oda kell majd figyelni.
A folyamat megállítható? Tehát az, hogy a gyulladás az agyban is kárt okozzon?
Valószínűleg igen. Ehhez először azt kéne megérteni, hogy egyrészt mi a mozgató rugója a gyakori agyi betegségeknek, amit még mindig nem értünk, tehát még mindig nem értjük, hogy egy Alzheimer-kór, egy Parkinson-kór először is hogyan alakul ki pontosan. Mi az oka annak, hogy ott sejtek elkezdenek máshogy viselkedni? A sejtek közötti kommunikáció sérül, aztán a sejtek egy része el is kezd halni, és tulajdonképpen fölépül egy nagyon komplex rendszer, ami után az agyszövetnek a megfelelő része nem működik rendesen, és látjuk a betegség tüneteket ezután. El kéne dönteni, hogy itt a mechanizmusok egymásra utaltsága esetén mik a kiinduló pontok, és ezekben a folyamatokban hogyan lép be konkrétan, és mikor lép be az a gyulladás, vagy a gyulladásnak azok az alapvető mechanizmusai, amiket lehetne gátolni. Jelenleg azt látjuk, és talán ez egy fontos üzenet, hogy minden olyan, akár anyagcsere, akár sérülésre összefüggő zavar, ami eléri a szerveket, szöveteket, megváltoztatja ezeket a szöveteket, és gyulladásos választ indít el. Tehát az első feladat az lenne, hogy megértsük, hogy mi kezd elromlani először az agyszövetben, még mielőtt mondjuk egy Parkinson-kor, vagy egy Alzheimer-kor, vagy egy epilepszia kialakul. Ezt jelenleg nem tudjuk még jól. Ebben a pillanatban, hogyha meg tudjuk mondani, hogy mik a kiindulási pontok, akkor ezek között valószínűleg nagyon sok gyulladásos faktor már ott van. Ezeket lehetne specifikusan először is kimutatni, majd lehetne ezeket terápiás módszerekkel gátolni ezeket a káros folyamatokat. Jelenleg itt még nem tartunk, nagyon sok agyi betegség szempontjából pontosan az a probléma, hogy nem jól értjük, hogy ezek a betegségek hogyan, miért alakulnak ki, csak tudunk bizonyos faktorokat és folyamatokat, amik közreműködnek a kialakulásukban. De mivel hosszú évek, évtizedek alatt nagyon sok változás éri az agyat és az egész szervezetet, nagyon nehéz felfejteni pontosan a szálakat, hogy melyek azok a folyamatok, amiket először kéne gátolnunk. Van, amikor ez egyértelmű, és vannak betegségek, amikor kevésbé.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.